Drága mennyi édesatyánk, köszönjük neked azt, hogy itt lehetünk ma reggel. Köszönjük, hogy összegyűlhetünk azzal a céllal, hogy téged jobban megismerjünk. Köszönöm neked ezt a gyönyörű reggelt, és köszönjük azt, hogy egy új napra ébredhettünk, és tart még a kegyelem. Köszönöm neked azt, hogy te egyen-egyenként hívsz bennünket te veled való közösségre, hogy jobban megismerjünk téged, hogy teljes szívből téged imádjunk és szeressünk. Köszönöm neked ezt az ifit, köszönöm, hogy ennyien itt lehetnek most, és most egyen-egyenként mindannyiukért imádkozom, Uram, ha nem ismerem őket személy szerint, kérlek, hogy feragad meg az ő életüket, ne érítsd meg az ő szívüket, te látod, hogy hol vannak az életben, milyen küzdelmeik vannak, milyen nehézségeik, milyen kérdéseik. Kérlek, Uram, hogy használd ezt a mai reggelt is, ezt a mai alkalmat arra, hogy kérdésekre választ kaphassunk, vagy csak tényleg jobban megismerjünk téged is. Serkents bennünk a vágyat, hogy tényleg szeressünk téged tiszta szívből. És kérlek, Uram, hogy most használj engem ebben, bár méltatlan vagyok erre a feladatra, hogy a te üzenetedet, amit te akarsz mondani, közvetíthessem itt. Jézus nevében kérlek. Amen. Na, hát én még egyszer Csiha Marci vagyok. Pasavéten tértem meg. 15 éves voltam, amikor itt Neszmélyen megértettem az evangélium, és megértettem azt, hogy a bűneimben én is elveszett voltam, vagy hát vagyok, vagy lennék. És akkor még a Suhai Gyuri, nem tudom, hogy ki az, aki ismeri, meg a Földvári Tibor, meg a Horváth Ákos, ők voltak azok nekem, akik sokat segítettek, meg jöttem hozzájuk kérdéseimmel, és kérdeztem, hogy hogyan lehetek én is hívő, és hogyan térhetek meg, és akkor ők voltak azok, akik engem vezettek és segítettek. És hát gyakorlatilag ilyen 15 éves korom óta az Úr Jézusnak tanítványa vagyok, követője, és azóta elég sok csodát megtapasztaltam, meg az ő kegyelmét, az ő vezetését világosan az én életemben, hogy tényleg ez egy élő kapcsolat, és itt az élő Istennel van közösségem Jézus Krisztusban. És hogy ez nem csak egy mese, hogy nem csak egy úgymond vallás, egy fanatikus hívő lennék, vagy valami, hanem tényleg tapasztaltam azt évről évre, hogy ez valóság, és ő tényleg létezik, és ő tényleg az, akinek mondja magát a Bibliában. Úgyhogy, hát röviden annyit, hogy van három testvérem, fiú testvérem Balázs a legidősebb, ő 30 éves, én vagyok a második, 29, Máté 28 lesz hamarosan, és Matyi, aki 22, azt hiszem. És mindannyian, hát Nagy Kovácsban jöttünk fel, Pasavétre jártam, de aztán én elkerültem ugye Veszprémbe, francia szakot tanultam 3 évig, azt befejeztem, egy BA diplomát, utána jártam egy évet Tolmási Bibliaiskolába, nem tudom mennyire ismerek a Tolmási nyári táborokról, talán lehet azon annak kapcsán ismerős a név, mert ott szoktak menni Pasavétről is többen szolgálni, és meg a gyerektáborba is. Ez egy amerikai bibliaiskola, tehát akkor ott voltam egy évet, és akkor utána még visszamentem Veszprémbe, befejeztem az egyetemet, és utána mentem ki az Egyesült Államokba a lelki gondozó szakra. Először Philadelphiába, Philadelphia Biblical University, ott kezdtem, és akkor onnan mentem át a második évenben a The Master's College, az pedig Kaliforniában van, Los Angelesben. És azért mentem át, mert így rájöttem az évnek a végére, hogy igazából amit a Masters-en tanítanak, az sokkal jobban közelebb áll ahhoz, amit én hiszek meg, amit vallok. Márpedig az, hogy szerintem, vagy hát én hiszem azt, hogy a szentírás az elegendő. Ezt úgy mondja az angolban, sufficiency of scriptures, tehát a szentírásnak az elegendősége, nem tudom, ezt így lehet-e magyarul mondani. Ugye a sola scriptura latinul, és ott a Kaliforniában, azon az egyetemen ott tényleg úgy tanítottak bennünket, hogy nincs szükség nagyon semmi más tudományra, meg semmi más világi bölcsességre, a szentírás elegendő arra, hogy válaszokat megtaláljuk az élet nehézebb kérdéseire, stb. És hát a lelki gondozás az gyakorlatilag ez, hogy én keresztényekkel elsősorban foglalkozom, akik különböző nehézségekben vannak, küzdenek az életben, problémákkal, bűnnel, és hogy arra segítek nekik a Biblia alapján válaszokat találni, és próbálni őket kihúzni. Tehát lehetne azt mondani, hogy majdnem mint egy pszichológus, de én nem a pszichológia tudományát úgy mondom, hát én nem is hiszem azt, hogy ez tudomány, mert a pszichológiákról beszélünk sokszor, hogy több fajta pszichológia létezik, és sokszor egymásnak ellent is mondanak, de én csak a Bibliát használom, és én hiszem azt, hogy tényleg az Istennek az az ereje, az ige, abban van az ereje is, és ő szól hozzám azon keresztül. Úgyhogy én ezt tanultam, és akkor ugye 2012-ben fejeztem be ősszel, és utána még maradtam a New York államban két vagy három kisebb gyülekezetnél gyakornoknak, ahol gyakoroltam egy kicsit ezt a missziót, meg a tanítványozást, stb. És aztán tavaly júliusban jöttem haza. De még előtte, hát 2002 márciusától 2013 hát április-májusig tartott egy ilyen ismerkedési időszak, amikor megismertem a Récsot, a mennyasszonyomat, és tavaly májusban jegyzett el, és most lesz az esküvő május 31-én, úgyhogy két hét múlva pont mához két hétre megyek vissza New York államba, és ott lesz az esküvő május 31-én, és már nagyon nagy a készülődés. Amerikában az a szokás, hogy a lányos család, tehát ahol a mennyasszony van, ők azok, akik az esküvőért felelősek, úgymond, tehát nekem még a ruhámat sem, tehát én nekem már a ruhám ki van válaszol, az ingem, meg a zakó, meg minden, a Rachel már mindent megvett, úgyhogy én csak egy kis, ugye kezére húzom a gyűrűt, és aztán annyi, úgyhogy egy kicsit így fura nekem, hogy én nem vagyok benne nagyon a készülődésben, bár a meghívót azt én terveztem meg, csak aztán ők nyomtatták ki Amerikában. Van azért egy-két ilyen pici dolog, amivel hozzájárultam már. A NASZ utaz nekem a felelősségem, úgymond, tehát azt én állom. De hát már nagyon izgatott vagyok, mert ez már a 10. hónap így egymástól távol, úgyhogy kicsit nehéz volt nekem ez így most, hogy ugye visszajöttem júliusba, és akkor novemberbe jött a Récsből 3 hétre, akkor az egy nagyon jó 3 hét volt, így együtt voltunk, meg tényleg rengeteg ismerős látogattunk, meg a gyülekezetben részt vettünk a feladatokban, és ez nagyon jó volt, aztán utána, hogy elment, akkor ugye az megint egy nehezebb időszak volt számomra, és hát már csak 14 napon hátra, azért is számolom folyamatosan, az esküvői pedig 30, úgyhogy már nagyon várom, úgyhogy de örülök, hogy itt álltak, és köszönöm nektek még egyszer a meghívást, hogy ugye elhívtatok. Tényleg annyira örülnék annak, hogyha megismerhetnének benneteket egy kicsit jobban, személyesen neveteket se tudom még annyira. De azért egy-két dolgot itt csak így magatokról, hogy én mondjuk most nem tudjuk a neveket, mit sem fogok emlékezni rá, de hogy tényleg ti mindannyian Budapestről, vagy ki az, aki nem Budapestről? Igen? Ti honnan? Kárpátalja. Oké, Kárpátalja, igen. Ajka, és te pedig? Tényleg? Na várjál. Akkor azt hiszem, tudom a neved, várjál. Imola, igen. Nézd csak, az igen. És emlékszem, hogy még Horvátországban is egyszer összefutottunk talán. Jó van. És te hogy kerültél ebbe a körbe? Vagy már régebben? Oké. Okay. De jó. Jó van. Micsoda meglepetés. Tehát akkor, és akkor többség ugye már, tehát nem tudom, tanul még valaki egyetemen, vagy van mindenki befejezte? Tehát akkor a legtöbben mindannyian dolgozó emberek vagytok, kemény munkás emberek. Igen. Ki az, aki házas? Úgy látom, akkor a többség nem házas. Húha. És ki az, aki szeretne megházasodni, aki még nem házas? Oké. Hát én át tudom mondani magamról, hogy én szerintem már óvodáskorom óta vágyom arra, hogy házas legyek, úgyhogy nekem most egy nagy álmom fog teljesülni 4 hét múlva. De tényleg ez az Istennek a kegyelme. Erről is tudnék egy órát beszélni, hogy jött ez az egész össze, és hogy milyen kalandos volt, meg mennyire sokat imádkoztam, és sokáig nem nagyon tudtam, hogy lesz ebből valami, vagy nem, mármint így a Rachel-le, de majd legközelebb, ha meghívtak egy másik alkalommal, akkor elmesélem, vagy valamelyik heti alkalmon, amikor gondoljátok, hogy szívesen meghallgatnátok ezt a bizonyságtételt, mert ez tényleg az. Úgyhogy jó van. Akkor én arra gondoltam, hogy ugye az Ádám így nagyjából fölvázolta nekem, hogy miről kellene beszélni, vagy miről lenne jobb beszélni, hogy biztatni benneteket. De én azon kezdtem el gondolkozni, hogy mivel ez az első alkalom, és általában, hogyha valahova egyszer hívnak meg, akkor így szeretek arról beszélni, ami így a leginkább a szívemhez közel áll, már mint üzenet, vagy az igéből, vagy hát a keresztény életnek úgymond a lényege, és az, ami nekem mindig nagyon nagy bátorítás, és sokszor, ahogy ezen gondolkodom, meg hát az egész életemben is ez egy folyamatosan egy ilyen vezérfonál volt, abban is, hogy ahogy ugye gondolkoztam arra, hogy milyen pályára menjek, vagy milyen karriert válasszak, ugye ti is ott voltatok, gondolom, a gimi után, és gondolkodtatok arra, hogy akkor most egyetem, vagy akkor milyen szak, stb. És én nem tudtam gyakorlatilag, tehát én ott voltam gimi után, hogy akkor most hova, merre. És akkor kimentem egy évre Franciaországban csak nyelvet tanulni, meg nem tudom, csak egy poénból. És ott volt, amikor tényleg Isten nagyon dolgozott a szívemen, és akkor vált egyre inkább egyértelművé számomra az, hogy szeretnék egyetlen egy célért élni ebben az életben, már pedig az, hogy tényleg az Isten ügyét képviseljem, és így vágytam arra, hogy tényleg minél jobban őt megismerjem, de aztán azon belül minél jobban megismerem, minél jobban tudjam őt mások számára is megismertetni, vagy hogy lehet ezt mondani. És hogy mások is megkaphassák azt az ajándékot, mások is megtapasztalhassák azt a szeretetet, amit én megtapasztaltam ugye az evangélium keresztül Krisztus Jézusban. És akkor így kezdtem el ezeken gondolkodni, hát lehet teológia lenne jó, ami akkor tényleg tudnám a Bibliát jobban tanulmányozni. De aztán ahova én elkerültem, ugye ez a lelkigondozó szak, ahova Isten elvezetett, ez nem, tehát én nem lelkész vagyok, tehát én nem az a prédikáló lelkész vagyok. Nekem ezért is most az, hogy itt előttetek beszélek, én nekem ez nem egy ilyen fő profil, hogy én kiállok, és akkor beszélek több ember előtt. Én inkább ilyen kis csoportokban úgy érzem, tehát nekem inkább az fekszik jobban, hogy kisebb csoportban, vagy akár, hogy mondod ezt így one-on-one, ilyen szemtől szembe, vagy négy szem közt beszélgetünk. És, de nagyon szeretem ezt is, tehát ez is egy hatalmas lehetőség és elmék, amikor többekkel egyszerre megoszthatom az Istennek az üzenetét, meg hát amit ő tanított nekem. És hát akkor térjünk is rá a témára, amit választottam, az pedig hát egy kérdéssel kezdeném, hogy mi az élet értelme? Ez egy eléggé kemény vagy súlyos kérdés, és lehet, hogy itten erről lehetne akár hosszasan filozofálni, meg beszélgetni, de engem sokszor ez foglalkoztat, hogy tényleg itt élünk ezen a földön, ugye mindannyiunk ...nak van egy személyisége, mindannyiunknak van egy külön élete, élettörténete, mindannyiunknak vannak tervei, mindannyiunknak vannak vágyai, gondolatai. De hát itt élünk mégis ezen a földön, nem tudom hány, 8 milliárd ember, vagy valahogy annyi. És mindenki tényleg egy egyéniség. Tehát nincs még egy István, vagy nincs még egy Zoli, vagy Ádám, vagy Imola, nincs még egy Marci. Tehát belülünk csak egy van. És valamiért az Isten bennünket céllal hozott létre, alkotott meg. Nyilván, gondolom ti is a teremtés történetét valljátok, nem az evolúció, de hogy Isten teremtett bennünket, és nem csak véletlen során jöttünk létre valahogyan, kialakultunk egy állatból, vagy valami, hanem Isten bennünket céllal teremtett, alkotott meg is. És van a mai napon is, lehet, hogy úgy tűnik nektek sokszor a nehézségek, az élet nehézségen viharai keresztül, hogy céltalan az élet, de mégis van célja. És a Biblia is ezt annyira világosan tanítja, hogy van az életünknek egy célja, és én kigyűjtöttem néhány igét, ami erre választ ad, mert úgy érzem, hogy tényleg azt kell megkérdezzük, aki bennünket megalkotott, hogy milyen célral alkotott meg. Úgyhogy nézzünk meg néhány igeverset a Bibliából, hogyha van nátok Biblia, akkor nyissátok ki. Most nem tudom, van itt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 asztal. Én azt hiszem, hogy pont 7 igét hoztam, de akkor lehetne az, hogy az asztalonként fölolvassuk ezeket az igeverseket, és akkor utána majd így levonjuk a konklúzió vagy a következtetés. Akkor az első, azt a, nektek a János 4.23-tól 24-ig, aztán a következő asztal ott Annáiknak Kolossé 1.16, aztán Gyuri, nem tudom, te melyik asztalnál vagy, de Gulács ott a harmadik asztalnál, Ézsaiás 43.7, aztán nektek Janka az 1 Péter 2.9, aztán ott a következő asztalnál Róma 11.36, az Enettéknek Róma 11.36, aztán a következő asztalnál Jelenések 4.11, és nektek itt a legutolsó pedig a Máté 22.36-40, vagy 36-tól 40-ig. Ezek jól ismert igazak azok amúgy, tehát nem hiszem, hogy újdonság lesz. Jó, megvannak? Akkor kezdhetjük az első asztal, olvassátok föl.
De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói életben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk.
Jó, köszönöm. Tehát arra a kérdésre, hogy mi az élet értelme, hogyan válaszolnátok ennek az igeversnek az alapján. Tehát eljön az, hogy eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát. Mert az Atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádni. Tehát van itt egy szó, ami többször előfordul. Nem tudom, észrevettétek-e? Mi az a szó? Imádás. Tehát egészen egyszerűen arra a kérdésre, hogy mi az életünk értelme, lehetne tehát ezzel válaszolni, hogy Istent imádjuk. Jó, következő. Igen. Tehát minden általa és ránézve teremtetett. Na ebből mit tudunk kiszűrni? Nem kell ilyen új nagyon mély dolgokra gondolni, csak egyszerűen benne van gyakorlatilag a mondatban. Mivel ő mindent ő teremtett, ezért minden érte van. Tehát mi érte kell, hogy éljünk. Én ezt húznám alá, ezt az érte szót. Tehát érte éljünk. Őt imádjuk. Aztán Ézsaiás 43.7. Megint annak alapján, hogy ő alkotott bennünket és formált. Miért alkotott bennünket? Dicsőségére. Tehát itt egy újabb. Gyakorlatilag ezek ugyanazt jelentik. Tehát az ő dicsőségére, ő érte, az ő dicsőségére, vagy hát, hogy őt imádjuk, az ő dicsőségére, ő érte. 1 Péter 2.9.
Imádi választottam, de csak királyokat sem számlátok. Nem tartásodban mondjuk a csak, hogy hűvességet annak hatalmas dolgait. Aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára jutott el.
Igen. Itt ebben mit láttok, vagy mit szerintetek mi az?
Igazság.
Igen. bizonyságot tenni ő róla. Itt azt mondja, hogy az ő dicsőségét hirdessük. Azok, akik a sötétségből ki vannak hívva. Tehát mi, akiket kihívott a sötétségből, nekünk az is az életünk értelme, hogy az ő dicsőségét hirdessük ebben a világban másoknak. Róma 11.36.
Hiszen tőle által és értem a mindent, tőle a dicsőségünket.
Amen. Ez az egyik kedvenc igeversem. Minden belőle, általa és érte van. Övé a dicsőség mindörökké. Hogyha valaki jön hozzám nyergesült falura, mármint ezt természetesen szeretném meg titeket hivatalosan is meghívni, nyugodtan. Tehát, hogyha szeretnétek hozzám eljönni vacsorára, erre szeretnélek titeket jobban megismerni, hogy Rachel itt lesz, akkor majd ő tele tud jól főzni, meg a többi, akkor majd én most még annyira nem, de majd akkor biztos az, hogy jó lesz a vacsora. De tényleg nyugodtan gyertek, és hogyha hozzátok a telefonotokat, vagy a laptopotokat, akkor van nálam egy kód ahhoz, hogy az internetről lehessen csatlakozni. És ez a neve a hálózatnak, hogy Jesus is Lord, Jézus Úr, és a kód az pedig a Róma 11.36. Ezt jegyezzétek meg, tudni fogjátok. Tehát ebben az igeversben azt látjuk, ugye, hogy tehát még egyszer gyönyörűen össze van foglalva, hogy minden általa, minden érte és benne teremtetett. Tehát ő az, aki az életnek az értelme maga, Jézus Krisztus. Emlékszem egyik délután, amikor egy kicsit egyedül voltam Amerikában, és feküdtem az ágyamon, volt egy-két ilyen magányos hónap vagy év ott kint az egyetemen, és így gondolkodtam azért tényleg, hogy az életnek mi az értelme, és akkor így csak egyetlen egy szóban így ez fogalmazódott meg bennem, hogy Jézus Krisztus. És hogy tényleg ő az élet értelme. Tehát mi azért lettünk megteremtve, hogy őt imádjuk, hogy ő benne ezt teljességet megtapasztaljuk és megtaláljuk. És ez az ige is tényleg olyan gyönyörűen ezt kifejezi. Oké, akkor Jelenések 4.11. Valaki onnan szívesen olvasni?
Méltó vagy Urunk és Istenünk, hogy tiéd legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és mindent te akarod, hogy oldást és teremtetek.
Igen. Na ebben, azon kívül, ugye, amit idáig levontunk, következtetéseket, mi az, amit még itt lehetne szűrni? Tehát, méltó vagy Urunk és Istenünk, hogy tiéd legyen a dicsőség, tisztelet és a hatalom, mert te teremtetted a mindenséget, akaratod hívott létre és teremtett mindent. Ugye azon kívül, hogy a dicsőség az övé, a tisztelet, mert ő teremtett mindent, ő. De mégis ezért ő egyedül, micsoda? Méltó. Az első szó méltó. Az angolban ez a worthy. Szokták így mondani, worthy to be praised. Tehát ő az, aki egyedül méltó arra, hogy dicsérjék. Mert hogyha engem megnéztek, vagy magatokat megnézitek, vagy akármit megnéztek ezen a teremtett világon, valami, bármi is ez a teremtett világból méltó arra, hogy imádjuk. Igen? Nem. Hogyha azt hitted, hogy igen, akkor rosszul gondolkodtál, mert semmi ezen a világon nem méltó arra, hogy imádjuk és dicsőjük. Mert ugye a Róma 1-ben is azt mondja, hogy ugye, akik elfordultak Istentől, mert ugye a bűnös természetünktől fogva mi is, ugye, nem a teremtőt imádtuk, hogy imádjuk, hanem a teremtett világot. És ez rossz, ez a bűn. Mert mi arra lettünk megalkotva, hogy Isten imádjuk. Ez az életünk értelme. És akkor az utolsó igevers, a Máté 22.36-40, ezt biztos, hogy mindenki ismeri.
Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt. Szeretd az Urat, a te Istenedet teljes szívedről, teljes lelkedről és teljes elmédről. Ez az első és nagy parancsolat. A második hasonló lehet. Szeresd
fel
a
barátodat,
mint magadat.
E két parancsolatot, az egész szívedből, és a tévét után. Igen. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első is nagy parancsolat. Tehát ezzel is gyakorlatilag össze lehetne foglalni, hogy mi az élet értelme. Hogy szeresd a te Uradat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erőből és teljes elméből. Ezért én. Tehát, hogyha most valaki odajön holnap hozzá, és megkérdezi, figyelj már, mondd már, hogy mi az életértelme, akkor föl fogsz tudni sorolni jó néhány okot, vagy tudni fogod, hogy hova kell menni a Bibliába, hogy erre a kérdésre választ tudni. Az angolban így tanították én az egyetemen, ami tényleg így a lelkigondozásnak is az egyik alapja, úgymond, vagy hát ez az, ahova mindig így visszatérek, hogy ehhez a kérdéshez, ugye, hogy mi az élet értelme. És így mondja az angolban, hogy we were made to be worshippers of God. Azért lettünk megteremtve, alkotva, hogy Isten imádók legyünk. Ez lehet egy kicsit furcsa hangzik magyarul, nem tudom, hogy szokták mondani, hogy Isten imádó vagyok, hogy Isten imádók vagyunk, de gyakorlatilag ez az életünk értelme. Hogy Isten imádók legyünk, igen.
Ez lehet, hogy csúnya eredet meg gondolom, de ennek minden értelme.
Minek?
Hogy ez az élet értelme.
Ebben találunk egyedül teljes örömet és igazság, hogy a gyönyört és teljességet, amikor rendeltetésünknek megfelelően értem. Aztán arra teremtett bennünket, hogy őt imádjuk, természetünktől fogva imádók vagyunk, és amikor azt a személyt imádjuk, aki teremtett bennünket, és akiért lettünk teremtett, hogy benne gyönyörködjünk, akkor az életünk abban fog egy idő teljes boldogságot és örömet találni, és megelégedést. Ez ilyen egy...
Értem, de
Hogy?
Hát ugyanak az apusnak, vagy hogy... Jó, ez most mesetek, kövezetek meg, akár mit, csak nem értem. Tehát, hogy
vagy...
Ezt értem, de hogyha egy ember ezt csinálná, azt mondanánk, hogy te bűnös ember vagy, hogy tehát, hogy maga azt, hogy valaki imádni, tehát...
Lehet, hogyha tovább megyek, akkor erre a kérdésre választ fogsz találni. Mert utána itt bele fogok menni kicsit jobban a bonyodalmakba is, mert ez nem olyan egyszerű. Igen?
Én azt akartam, hogy
akkor hagyd menjek tovább, mert szerintem majd erre ki fogok még térni, vagy szerintem erre választ fogtok kapni. Mert igen, tehát idáig levontam azt a következtetést, levezettük, ugye ezek az igeik alapján, hogy ugye arra lettünk megalkotva, hogy Istent imádjuk, hogy őt dicsérjük, hogy őt tiszteljük. De ez nem állít meg, tehát ez nem arról szól, hogy akkor én... Nekem az az életemben a célom, hogy leboruljak a földre naponta 10 órában, és imádjam Istent. Érted? Tehát ezt nem így kell elképzelni. De ki fogok térni egy kicsit.
Az úgy, hogy mindenki tartalmat.
Hogy? Igen. Tehát ez már rámutat arra, hogy itt ez nem csak lehet abban a téves ilyen felfogás szerint, tehát ez van egy alkotott vélemény arról, hogy mi az imádás, de itt ez sokkal mélyebb annál, ahogy tényleg, hogy hívnak téged?
István
erre rámutatott, hogy itt igazából egy kapcsolatról van szó, meg az Imola is szerintem erre utalt, hogy itt egy kapcsolatról van szó, hogy nem csak egy személytelen valakit, vagy ilyen tőlünk távol levő Isten, aki valahol ott van messze, és akkor mindenkünk az az egyetlen feladatunk, hogy őt imádjuk, de igazából nem is ismertek. Ez az imádói kapcsolat, ez egy szeretett kapcsolat. Én sokszor ezt úgy hasonlítom, hogy ugye nekem, én most kapcsolatban vagyok, van egy mennyasszonyom, Rachel, és én nagyon szeretem őt. És én nem imádom őt, mert ő is egy teremtmény. Tehát ő nem méltó arra, hogy imádjam, én Istent imádom, és én Istent szeretem, nekem ő az első személy az életemben, de ugyanúgy ez csak egy szemléltető példa arra, hogy mivel én kapcsolatban vagyok Rachel-lel, és mivel én szeretem őt, ezért én sokat gondolok rá. Most is, hogy távol van tőlem, én minden nap gondolok rá, tudom én napi 10 akárhány órában, amikor nem alszom, de még amikor alszom, akkor is. Mert annyira hiányzik, és annyira szeretem, és nap végén is alig várom már, hogy tudjak vele a telefonon beszélni, hogy hallja a hangját, hogy halljam, hogy milyen volt a napja, mi történt velem, vagy én is el tudjam mondani, milyen volt az én napom, stb. Kapcsolat. És ugyanígy, hogyha Istennel ugyanígy egy kapcsolatra vagyunk elhívva, egy szeretett kapcsolatra, egy imádói kapcsolatra, akkor ez nem egy ilyen, ez rossz, hogyha az az elképzelés van bennünk, hogy jó, akkor nekem kötelességem őt imádni. Nem. Mivel én megismerem őt a Biblián keresztül, és ahogy csak olvasom mondjuk a János evangéliumát, és figyelem azt, hogy Jézus Krisztus milyen volt. És ugye Jézus Krisztus azt mondja, hogy aki engem lát, az látja az atyát. És ahogy én tanulom, és egyre jobban őt megismerem a Biblián keresztül Isten, én bennem gerjed egy vágy arra, hogy tényleg én vele legyek. Hogy én halljam az ő hangját. Hogy én sokszor csak arra vágyom, hogy kimehessek egy dombtetőre, vagy valahol most így tavasszal, meg nyáron, ez még könnyebb, hogy kimenjek, mert nem kell fagyoskodnom a jégesőben, vagy bármi. De az, hogy vele legyek csöndben, hogy az Istennel, hogy csak kinyitom a Bibliámat, és kérem Isten, hogy Isten szólj hozzám, beszélj hozzám. Tehát értitek, ez egy ilyen szeretett kapcsolat. Lehet, hogy őt nem látom szemtől szembe fizikailag, de mégis a lelki szemeimmel és a Bibliát tanulmányozva, azt olvasva, ő mégis egy hozzánk nagyon közel álló, közel jövő személy. Egy élő kapcsolat. És ahogy a Rachel-el is, ahogy én vágyom arra, hogy én felőle halljak, vagy ahogy vele, csak vele legyek. Tehát nem is kell még beszélnem se hozzá, sem. Most csak arra vágyom, hogy ott ülhessek mellette, és átkorolhassam. Ennyi. Érted? Tehát én erre vágyom. És ugyanígy, hogyha Isten az első személy az életemben, ugyanígy egy ilyen szeretett kapcsolat kellene, hogy jellemez az életemet. Én vágyom arra, hogy halljak felőle. Vágyom arra, hogy vele legyek. Csak vele legyek csöndben. Vágyom arra, hogy minél jobban megismerjem. Minél jobban megismerem a Rachel-t, én annálban szeretem őt. Ez így van. Szerintem ez normális. És minél jobban megismerem Istent, és az ő dicsőségét, hogy ő milyen hatalmas, ő milyen erőteljes, ő milyen szerető, ő milyen kegyelmes, ő milyen mindenható, mindenhol jelenlevő, tehát milyen hatalma van, hogyha ez bennünk nem kelti fel ezt a hódolatot, akkor valami baj van. Igen?
Nekem számomra úgy mutatja a kulcsot, mert ugye én szeretek egyszerűsíteni, és olyan dolgok, hogy őből az ugyanazban, hogy számomra az Isten imádásának, hogy annak ellenek, mert Isten Istenet ismerem el. És hogy akkor annak Istennek elismerni, hogy megismertem, és akkor tudom ő azért imádni, amilyen, mint hogy már a szívemről, meg a lelkemről, meg hogy az eszemmel fogtam, hogy megismerem, és akkor tudom ezeket, hogy nem pont ez a lényeg, hogy nem prezentálni, hanem akkor fogadnak föl ezek a dolgok.
Igen.
Pontosan. Na, de hogy lényeg az, hogy szerintem az Isten imádás, és viszont talán ebben van a kulcs, hogy Istennek ismerem el, akkor tudom, hogy ő milyen, és akkor talán ez az ember számára is jó benne, vagy legalább én az életem hibányra, akkor szoktam megszeretni, amikor őt nem Istennek látom, hanem valakinek ott valahol, meg nem egy ilyen, nem azt látom, hogy hatalmas mint aki fogja az életem dolgait megnyugtom, hanem éppen csak így van.
Igen.
És hogy talán ez az ember számára is jó az Isten imádásban, hogy mivel ismerem, ezért tudok így felé viszonyulni, és ezért vagyok örömmel és lenyűgözve, és nem tudom, és hogyha akkor nem forgok magam körül, és próbálom a dolgaimat.
Igen. És ezért, mivel Isten, most így kicsit előre is mentünk már itt az egészben, úgyhogy már nem is tudom, hogy hol tartok, de amúgy nem baj, ez jó, mert szeretem azt, hogy elindultak itt a gondolatok, meg látom azt, hogy bennetek is elindultak ezek a kérdések. De pont ezért, tehát hogyan ismerhetjük meg Isten? Mivel nem látom, nem tudok hozzá oda menni, mint az Ádám, hogy szia, hanem van egyfajta, kétfajta mód arra, hogy meg tudjuk Istent ismerni. Igen? Az egy nagyon jó válasz, de mégis Jézuson keresztül a Bibliából, ugye? Tehát elsőképpen az Isten igéje. És azon belül is, tehát Jézusról itt van négy evangélium. Tehát direkt, én hiszem azt, hogy nem véletlen van négy evangélium a Bibliában. Tehát Isten valamit nagyon ki akart hangsúlyozni. Tehát ez fontos. Ugye Jézus Krisztusnak az, hogy ő testé lett, itt élt a Földön, bizonyította tényleg ő Isten és ember egyben, és aztán ugye az ő halála keresztén helyettünk a mi bűneinkért. Tehát Jézus Krisztus megismerhető a Biblián keresztül, de Isten maga is. Tehát az egészet, hogyha olvasod, gyakorlatilag minden szakaszt, amit elolvasol, szerintem két kérdést föl lehet tenni. Ez egy jó Biblia tanulmányozási módszer, hogy fölteszed azt a kérdést, hogy mit tanulok itt Istenről, és mit tanulok magamról, tehát az emberről. Ez csak egy jó tipp. De tényleg elsőként az Isten ugye ezt a könyvet adta nekünk, a Bibliát, az ő fő kinyilatkoztatását, amin keresztül mi őt megismerhetjük. És ahogy téged, hogy hívnak, bocsánat? Magdus, ahogy Magdus mondta, ő, ez tényleg igazság, hogy minél jobban megismerjük Isten magát, annál inkább ez egy, nem egy ilyen távoli valaki, mint egy távoli rokon, akit ha egy évben, vagy mit tudom én, öt évente egyszer meglátogatok, hanem ő olyan személy, olyan kapcsolatom van vele az életemben, mint majdnem egy házas társi kapcsolat. Tehát ő folyamatosan reggeltől estig velem van, bennem él, én vele kommunikálok, itt jobban megismerem, ő beszél hozzá, én imádkozom hozzá, stb. És ez egy szeretett kapcsolat. Tehát ez az egész imádás, ez jó, megint tényleg szeretem a házasságot azért kapcsolat, vagy mint példaként felhozni, mert én hiszem azt, hogy Isten a házasságot is ezzel a célra teremtette, hogy ezt mint egy példa elénk helyezze. Tehát ugye az Efézus 5-ben ír arról, ugye, hogy ez a nagy misztérium, vagy nem tudom, hogy van a magyarban, hogy én pedig ezt Jézusról és az egyházról írom. Pál, amikor beszél a házasságról, hogy a házasságnak mi az értelme. Írtam erről egy kisebb szakdolgozatot még Amerikában, nagyon szeretem ezt a témát, és nekem tényleg ez egy hatalmas felismerés volt, amikor erre rájöttem, hogy Isten a házasságot azért alkotta meg, hogy az evangéliumot, Jézus Krisztus és az egyház kapcsolatát kihelyezze, mint egy nagy kivetítőre. Vannak, tudjátok, ezek a hatalmas kivetítők, mit tudom én, a foci meccseken, vagy nem tudom, hol szoktak lenni hatalmas kivetítők, és Isten azért alkotta meg, hogy kivetítse úgymond elénk, hogy miről is szól Jézus Krisztus és az egyház kapcsolat. Mint egy példa a házasság előttünk, egy egészségesen működő házasság, az nyilván tehát azt fogja nekünk példaként, vagy hát arra fog mutatni, előre mutatni Jézus Krisztus és az egyház kapcsolatára. De most tényleg annyi mindenről lehetne még beszélni, és tudom, rövid az idő. Én tényleg nagyon szívesen beszélgetek, vagy majd veletek máskor is, meg így egyen-egyenként is, mert ezek nagyon jó témák. De csak visszatérve mégis a témánkhoz, hogy ugye ez egy szeretett kapcsolat, és hogy mi arra lettünk megteremtve, hogy őt imádjuk, és itt jön be a bonyodalom, itt jön be a probléma, hogy ez nem mindig működik. És miért nem működik? Tehát ez, hogy mi teljes szívünkből őt szeretjük, teljes elménkből. Mert más szeretünk, és mit szeretünk? Igen, magunkat, vagy... De igen, tehát ez a gyökere, hogy magunkat, csak ennek van többféle megnyilvánulási formája, különböző bálványoknak a képében. Most nem egy szoborra kell gondolni, hogy itt, amit otthon te leteszel a szobádnak a közepére, és akkor az alatt leborulsz, de hogy szerintem jó teszt, csak az, hogyha figyeled magadat egy napon, hogy mi az, amire a legtöbbet gondolsz. Az mondjuk lehet már egy jó indikátorra annak, hogy mi az, ami az életedben akár egy bálvány lehet. Nekem például sokszor kísértés az, és szerintem sokszor ez az is lesz, hogy többet gondolok a Rachelre már, mint Istenre, meg jobban vágyom vele lenni, mint Istennel. És ezt tudom, hogy az egész házasságban ez egy folyamatos harc lesz, úgymond, mert ugye a Pál apostol ezt írja 1 Korintus 6-ban, hogy ugye ő például azt javasolja sokaknak, hogy ne is házasodjanak meg, mert akkor a szívük megosztott lesz. És azoknak ugye, hogy mondja a magyar, ilyen a problémáik lesz a testben, vagy valami ilyesmi. Mert ugye a szívük, ugye, tehát folyamatosan azzal lesznek elfoglalva, hogy hogyan legyenek tetszésére a társuknak. Ugye ezt így mondja Pál. De ez nem azt mondom, hogy ez az egész, hogy a házasság rossz, mert az Isten a házasságot így ajándékként adta, és egy csodálatos dolog, csak mégis ezt el kell ismerjük, hogy igen, azok, akik házasok vagytok, meg majd én is leszek hamarosan, ez egy küzdelem, és ezzel mindig folyamatosan figyelni kell, hogy meglegyen ez az egészséges egyensúly, abban, hogy én mégis az Istené vagyok elsőnek is, csak utána a társamé. És legyen benne ugyanez ez a Máté 22:37-től, hogy szeressem az Urat, az én Istenemet először, és csak utána a második az, hogy szeressem az én feladatomat, aki a inkább, hogy a legfontosabb az életben, hogy mondod, a legközelebb álló ember hozzám, az én társam, a Rachel lesz. És hogy ezt tudjam tényleg így helyesen egyensúlyban tartani. Tehát igen, ezt jól mondtátok, igen, hogy én, meg az, hogyha más szeretünk, és ez valójában a bűnnek a gyökere és a lényege. Amikor én nem Istent imádom, amikor nem rendeltetésemnek megfelelően élek. Mert Isten ugye arra teremtett engem, hogy ő vele legyek ebben a szeretett kapcsolatban elsőként, és őt imádjam és tiszteljem. És mindig, amikor valami más jön és váltja le ez, akkor az a bűn. Amikor nem Istennek élek, hanem valami másnak kezdek el élni, amikor valami másnak fektetem az összes energiámat, amikor valami mást hódolok, vagy tisztelek. És ez ugye az, ami ezt, tehát e közé beáll, ami ezt akadályozza, hogy mi ebben Istennek engedelmeskedjünk ebben az életünknek a rendeltetésében. És én tényleg csak arra szeretnélek titeket most is bátorítani, hogy csak ezen a hétvégén is, most, hogy itt vagytok, csendes hétvége, hogy gondolkozzatok ezen el, hogy mi az, ami titeket ebben visszatart, vagy akadályoz, hogy mi az, ami az életetekben bálvány, vagy bálvány lehet, vagy ami leginkább úgymond kísértés nektek. Lehet tényleg itt ez egy személy, vagy lehet akár egy hobbi, vagy sokaknak a pénz, vagy sokaknak az, hogy elismerjék, hogy szeressék. Én például nagyon sokat küzdöttem, és még most is küzdök azzal, hogy tudod, hogy vágyom arra, hogy minél többen azt mondják rólam, hogy hú, ez a Marci milyen jó fej, meg hú, ez a Marci milyen vagány, hú, ez a Marci milyen vicces, meg minden. Tehát, hogy próbálja, de szerintem tényleg nektek is ismerős, hogy sokszor próbáljuk a körülöttünk levő embereket meggyőzni arra, hogy én milyen jó fej vagyok, én milyen rendes vagyok, stb. Hogy aztán utána kinyerjem ezekből az emberekből a tiszteletet, és az imádatot. Ez kicsit furcsán is hangzik, meg ijesztő, de gyakorlatilag erről van szó, igen?
Bocsuk, ha van világot, és még mindig akarod, és kérünk, de tehát, hogy ebben a pusztán az életem értem, hogy Isten imádjam, akkor valahol Isten szerintem az ő embernek tartom, mert ugye azért teremtett engem, hogy hagyjuk, hogy a keresztény, mert nekem tartom. Nem lesz ebben is tisztában vagyok, csak én Istennek nem jönnek is, mert hogy ő, tehát, hogy neki ezt kell jön, hogy ezt kell.
Igen, ott te mondjad.
Azt szeretném csak hozzászólni, hogy szerintem egyébként imádatban, hogy ez ilyen nagyon elmondta hangzott itt el, nem tudom, hogy imádat ki akartak élni az évén, de hogy igazából ez, hogy gyakorlatban mit jelent az életünkben, ez számos dolgot jelenthet. Nem gondolom, hogy be kéne kategorizálni, hogy ez imádat, ez nem, de hogy ez a lelkiség, tehát hogy vannak dolgok, még lehet, hogy kívülről ugyanúgy néznek ki, hogy valaki valami az Isten imádatából tesz az életében. Nem biztos, hogy ezt kívülről lehet megítélni. Amit erről szerintem érdemes lenne beszélni, hogy ez mit jelent mindenkinek a személyes életében. Mert ez lehet, hogy nagyon különböző. És nem gondolom, hogy egy vagy ötféle dolog, valószínűleg ez annál sokkal többféle dolog.
Igen, tehát lehet, hogy sokatokban, amikor azt mondjuk azt a szót, hogy imád, és én ezért vagyok sokszor gondban, mert én angolul beszélek, vagy úgymond, na, tehát angolul gondolkodom sokszor is, és az angolban ez a szó, ez az, hogy worship. És ennek teljesen más jelentése van az angol nyelven. Mert sokszor, amikor azt mondod a magyarban, hogy imádó, vagy imádni, akkor az jut eszedbe, hogy... Igen. Tehát ez a dicsőt, inkább ez közelebb áll ez a szó ahhoz, hogy szeret. Tehát igazából ott van a Máté 22-ben, hogy szeret. Az imádás az csak egy erősebb kifejezése annak, hogy szeret. Ez egy mély szeretet. Igen? Ja, de nem tetted fel a kezedet? Volt még valaki? Igen? Igen, de ez egy, ezt látni kell ebben az egészben, hogy ez nem egy ilyen robotszerű, egy kötelesség, mert hogyha onnan közelíted meg, akkor az eleve az egész már meg van mérgezve, és nem rossz. Mert Isten nem azt kéri tőlünk, ugye, meg a parancsolatok is, mert a farizeusok pont itt mentek el rossz irányba, hogy... Igen. Itt én a worship szót használom, csak most nem tudom itt magyarul, hogy mi az, ami a... Dicsőítés? Jó. Akkor én fordítom a szót. Nárul. Jó?
Nekem azt tetszett, lehet, hogy elmondok, hogy ez már szó, akkor én egy bálványt is lehet imádni. Uh-huh. És ugyanúgy, hogy a bálványnak nem lesz ebből semmi haszna, mert ez a boldogság. De aki az imádatot csinálja, és azt mondjuk azt mondom, az egy aktív részvevője, és
igen.
Az, aki ez az egész lecsapódik a végben, mert is. És ezért nem állítottam, hogy értem, hogy mondom, hogy ez hogy Istenek ebből és ez lehet, hogy nem így van, de hogy nekem nincs haszna, hogy én ezt csinálom, az nekem jó, hogy rajtam aktívan bennem ez történik.
Jó, akkor most közelítsük meg csak egy perc. Más. Igen? Jó, közelítsük meg tényleg innen, most megint ez a példához mennék vissza, hogy én kapcsolatom a Rachel-le, vagy akik házasok vagytok, vagy akiknek van valaki nagyon fontos szem az életében. Amikor te, ki az, aki ti házasok vagytok, ugye? Akkor Ádám, most csak egy példa. Te munka után mész haza, és hogy mivel találkozol az ajtónál, és akkor mondod a Gyöngyének, hogy hát Gyöngyi, tudod, én most azt olvastam a jó férnek a kézikönyvében, hogy az a dolgom, hogy legyen neked egy nagy csókot, amikor belépek az ajtó munka után. És akkor azt neki, hogy jó lesz csókot. Szerinted a Gyöngyi hogy fog érezni? Te hogy érezni?
Én mondom,
hogy tehát ez nem egy ez így nem működik. Tehát az akkor működik jó, hogyha az Ádám tényleg nem azért, mert azt írja a könyv, vagy nem azért, mert nekem ez a feladatom, vagy nem azért, mert nekem ezt kell tennem, mert én házas ember vagyok, és férj vagyok, hanem azért fogja azt a csókot hopfully, vagy hát na, remélhetőleg adni a feleségének, mert szereti őt, és neki ez örömöt ad, és neki, ő már alig várja, hogy hazaérjen, és adhasson egy jó nagy csókot a feleségének. Én már alig várom, hogy a Rachel ott lássak a reptéren, vagy bárhol ez a vonatámas, most adjak neki egy jó nagy ölelést. Nem azért, mert nekem ez kötelessége, mert nekem ez jó esik. Érted? Ez valahogy megközelíti jobban?
Nem, csak hogy a...
Jó. Igen?
Hát, hogy ne a szavakban akarjuk, de hanem, hogyha onnan indulunk, hogy tulajdonképpen Isten a legnagyobb emberi váló, mert hogy amit idéztél, igen, hogy ugye kérdés szeressétek felségeiteket, hogy hozzá úgy, ahogy Krisztus szeret az egyházat, aki életét adta, érte. Tehát, hogy ugye ezt megértjük, hogy a
férjek úgy szeressék a feleségüket, hogy az életüket adják értük, amit ugye te elmondtál, akkor megértjük, hogy Isten úgy szeret minket, hogy még az életét is odaadja, és ez az az aktív imádat, amit ő tovább akar adni, és, ugye, és amit mondott a Máci, hogy pont ez a lényeg jelenet az egész imádó, szerető dolognak, hogy mindenki a másikban, tehát hogy Istennek az a jó, hogyha ő még majdnem, hogy az életét is vezet, és ez nagyon megint az általában, hogy önmagát is feladja azért, hogy velünk kapcsolatba kerülhessen, mert ő ezt csinálja, és akkor ez az, amit én megérek, akkor rájövök, hogy jó, hát akkor én is így tudok ebbe belelépni, vagy
beszélni. Igen. Mondjuk itt van egy-két dolog, amit mondjuk én kiegészítenék ezzel kapcsolatban, vagy helyesítenék, mert azért ez kicsit így erős, ha azt mondjuk, hogy Isten imád minket, mert mi nem vagyunk méltók az imádatra, de ugyanakkor azzal egyetértek, hogy tényleg, mivel ő annyira szeretett bennünket, hogy az életét adta értünk Jézus Krisztusban, hogy nekünk életünk lehessen, ezért amikor te ezt a szeretetet elfogadod, és ezt magadévá teszed, és megérted, és átéled, akkor téged ez nem fog másra indítani, csak arra, hogy tényleg onnantól kezdve te is az életedet ennek a személynek, ennek az Istennek add át teljesen, aki életed, az életét adta érted. Te kezdett jönni? Bocsánat.
Feltűz.
Te akartál valamit mondani?
Igen. Amikor az emberi életének képes olvassa a képét, nekem egy nagyon aktívan bánat írót, hogy nála nélkül semmit nem cselekedhetünk. Újszülött fiak mindent felepeltek, tehát megüresíteni magunkat teljesen, és semmi sem terülén, anélkül, hogy meg ne kérdeznék, meg nem kérdeznék, hogy akár mit akarok, hogy cselekedjék, és hogy a tegyen dicsőítés is hála, ne csak állandóan kérések, hanem hálával állítunk minden, akár a jó időért, testi közösséget, és ez nem kell mindig érdemlemmel legyen, de napközben gondolatban, többször is ugye, hogy te a feleséged, a fejlődőben gondolod kitenőször, mi is úgy kérdezzük meg,
igen.
Hogy jónak látsz minket,
igen.
Ez az imádat.
Igen, én pontosan erre gondolok, igen. Nagyon jó. Következő kérdés, nem tudom. A zászólás.
Nekem ez így hangosabban melegben. Tehát, hogy
mondják?
Azt szeretném mondani, hogy nekem nem tudom, hogy ez jó motiváció, de nekem, amikor a kiállapról jöttek meg, de akkor nem azon teszem, hogy nekem úgy érzem, hogy ha szeretik a Isten mindenkinek, és akkor az ő kommunikációt szeretném kérni, és ezzel is szeretődik meg az akaratán, és szerintem, ha így tudunk kérni, hogy az ő kicsőségére nem tehet, hogy büszke felszám, akkor szerintem ez, hogy nem tudom, hogy ebben a
Igen.
Tehát, hogy úgy működsző, hogy büszke
Igen. Nagyon jó. Aha. Nem, ez jó, azt hiszem, ezt jól látod, igen. Még ott valaki akar még valami? Igen.
A másik pedig ugye kimondtál, hogy a szóval, hogy a szeretése irány. Tehát nem a jövésre, hanem a szeretése.
Tehát ez egy aktív dolog. Aha. Igen, ezek mind nagyon jó kiegészítő gondolatok, és nagyon köszönöm, hogy te velem együtt gondolkodtok ebben. Ez tényleg nagyon hasznos, úgy látom, és tényleg én még egyetlen egy példát akartam így felhozni ezzel kapcsolatban, tehát ez a worship, akkor, hogyha azt mondjuk akkor a magyarban, hogy hát egy dicsőítés, Csak inkább a dicsőítésre sokszor mi meg így baptisták, meg arra szoktunk gondolni, hogy ez amikor énekelünk Istennek, tudod, ez a dicsőítő énekek. Na mindegy. Ez még mindig így nehéz nekem, hogy akkor te melyik a legjobb szó erre, magyarul, a worshipre. De még egy példa, ami szerintem segít ezt talán egy picit jobban megérteni azon kívül. Tehát ez csak egy példa, ez a házasságos példa. Tehát ez valamennyire szemlélteti ezt, de vannak hibái, például, mert pont ugye az, hogy én szeretem a Rachelt, de mégis nekem, mégis Isten kell, hogy legyen az első, és én csak szemléltetni akarom ezt, hogy ahogy én gondolkozom ő rajta, meg ahogy én kedveskedni akarok neki, mert az nekem ez örömet okoz, ez nem egy robot-szerű ilyen kötelezség, vagy valami, ami majd már megint kell, hogy egyet neki egy csókot, majd megint kell, hogy olyan, hanem ez én már alig várom, hogy átolásom. Na. És ez a példa, amit akartam mondani, hogy mivel we were made to be worshippers of God, tehát Isten dicsőítőnek lettünk megalkotva, amikor ez nincs a helyén az életünkben, akkor az a bűn, amikor valami mást kezdünk el worshipingelni, tehát dicsőíteni. Érted? És ez, ha megnézitek, nincs olyan ember, akinek ne lenne valamilyen vallása. Tehát ilyen szempontból mindannyian vallásosok vagyunk, mert mindannyian én hiszem, hogy tehát, hogyha nem lenne valamilyen vallásotok, akkor nem lenne az életeteknek értelme, vagy az emberi életnek értelme, úgymond. Tehát nekünk, mi keresztények vagyunk, mi nekünk Isten az életünk értelme. De azok, akik ott még több milliárdon kim vannak a világban, akik nem ismerik Isten, valami mozgatja őket, valamiért élnek, valamiért van valami motiváció az életükben, amiért fölkelnek reggel, és végdolgozzák a napot, meg stb. Mert valamitől valamit várnak, valamitől boldogságot várnak, valamitől jobb életet várnak, valamitől örömöt várnak, vagy valamitől élvezetet várnak, stb. Tehát hajhásszák ezt az emberek folyamatosan. És ilyenek például lehet valakinek az életében egy hobbi, valaminek a gyűjtése, vagy az autók, vagy az autóknak a szerelése, vagy a tuningolása, vagy sokszor nőknél nem tudom mi lehet, például az, hogyha valakinek a családja, vagy a gyerekei, az élete. Nagyon sok olyan anyukát ismerek, akinek a gyerekei az élete, de tényleg őket úgymond worshipeli, vagy tehát neki ő próbálja megtalálni az életének az értelmét, a boldogságát. Akkor nem tudom, még mik lehetnek még ilyen dolgok. Egy csomó minden van, amiért úgy az ember él, amit küzd. A pénz, a gazdagság, az elismerés, a dicsőség, a tisztelet, valakinek az, hogy minél fontosabb pozícióba kerüljön a munkahelyen, minél elismertebb ember legyen, minél több ember fölött legyen, hatalma legyen, stb. Hát ezek mind olyan dolgok, ami gyakorlatilag, ha azt is mondja valaki, hogy ateista, ez nem igaz, mert neki is van valami istene. Tehát valami az életében egy isten, amiért ő él. Ha más is nem így megfoghatóan, akkor önmaga. Értitek? Tehát, és pont ebből látszik az, hogy tehát így lettünk megtervezve, megalkotva. És csak akkor találjuk meg azt a teljességet, és azt a boldogságot, mert a pénz is, érted? Azok az emberek, akik millióik vannak, azok is valahol megkérdezed őket, üres az életük. Elértek valamit, megkaptak valamit, aztán még több pénzük lehet, bármit megvehetnek most már, de mégis ott élnek, és a legdepressziósabb emberek azok ezek a milliárdosok. Mert az életük üres. És pont ez az, hogy semmi sem fogja tudni ezt betölteni, ezt a célt, ezt a rendeltetésünket egyedül akkor, hogyha Istenhez fordulunk, és őt szeretjük teljes szívünkből, teljes erőnkből, teljes elménkből. De ez csak akkor fog működni, és ezt akarom aláhúzni nektek is, hogyha Istent úgy ismerjük meg, mint amilyen ő magát kijelenti nekünk. És egészen addig problémák lehetnek ezzel az egész gondolkodással, meg azzal, hogy tényleg tudjuk őt tisztelni, szeretni, amíg nem ismerjük őt, hogy ő valójában milyen. Nagyon sokszor keresztényeknél is probléma az, hogy egy hamis Isten képük van. Egy olyan Isten képük van Istenről, ami a Bibliáival lehet, hogy egy-két helyen egyezik, de sok helyen nem egyezik. És a lelki gondozásban is ez általában a legnagyobb probléma, amikor keresztényeket találkozom, akik szenvednek magam miatt, akár saját bűneik miatt, hogy valami olyan bűn, amit ellenük elkövettek, vagy valami rajtuk kívülállók miatt egy tragédia majd szenvednek, de sokszor mindig az a lényeg, sőt, nem csak sokszor, hanem mindig az a lényeg, hogy ahhoz vezessen őket vissza, vagy ahhoz menjünk vissza, hogy Isten milyen, a Biblia milyennek mondja őt. És amikor végigmész az Istennek a tulajdonságain, attributes of God, tehát az ő jellemzőin, hogy ő milyen Isten, tehát az Isten igaz, szent, tökéletes, mindenható, mindentudó, szuverén, és ezeket végigjellemzed, hogy ezek mit jelentenek? Azt mit jelent, hogy ő szuverén? Akkor abban olyan hihetetlen nagy békességet és bátorítást fogsz találni, amit semmi más nem tud neked adni. Semmi. Mert amikor tudod azt, hogy Isten szuverén, és semmi sem történik az ő akaratán kívül, akkor megnyugodhatsz abban, hogy még a legnagyobb nehézségek is az életedben nem véletlen történnek, hanem Istennek célja van velük. És olyan célja van, ami a mi javunkat szolgálja. Érted? Tehát itt ez a lényeg, hogy Istent megismerjük, és ahogy megismerjük őt, olyannak, amilyen ő, akkor fogjuk tényleg, hogyha Szentlélek bennünk van, és tényleg megtértünk, és újjászületett emberek vagyunk, akkor a Szentlélek ezt az információt használni fogja arra, serkenteni a szívetekben, hogy mi inkább szeressétek őt, mi inkább hódoljatok előtte, mi inkább, most ki fogom mondani, imádjátok őt, mert szerintem ez mindig egy jó szó, de hogy dicsőítsétek őt, stb. Szeressétek őt, terszíjetek, benne találjátok meg a teljes nyugalmatokat, örömöteket, békességet. Itt van a végezetül, nem tudom, szerintem elhúztam így is. Dávid egyik zsoltárából szeretnék olvasni nektek, ami szerintem ezt elég jól kifejezi. A 63. zsoltár, nyissátok ott ki, hogyha akinek van Biblia. A 63. zsoltár, Dávid zsoltára, abból az időből, amikor Júda pusztájában volt. Ó Isten, Te vagy Istenem, hozzád vágyakozom, utánad szomjazik lelkem, utánad csóvárok testem, mint kiszikkadt, kopár, víztelen föld. Így nézek rád a szentélyben, hogy lássam hatalmadat és dicsőségedet, mert szereteted az életnél is jobb. Ajkam téged dicsőít. Ezért téged áldalak, amíg élek. Nevedet imádva emelem föl kezem. Mintha zsíros falatokkal laktam volna jól, úgy ujjong az ajkam, és dicsér a szám. Fekvő helyemen is rád gondolok, minden örváltáskor rólad elmélkedem. Mert te voltál a segítségem, szárnyad árnyékában ujjongok. Ragaszkodik hozzád lelkem, jobboddal támogatsz engem. De akik pusztulásomra törnek, a föld mélyébe kerülnek. Kardélre hányják őket, sakálok eledelévé lesznek. De a király örül Isten előtt, dicséretet mondanak, akik ráesküsznek, a hazugok szája azonban bezárul. És akkor még egyszer, itt csak aláhúzva, hogy azt mondja, Isten, Te vagy Istenem, hozzád vágyakozom, utánad szomjazik a lelkem, utánad csóvárok testem, mint kiszik a kopár víztelen föld. Így nézek rád a szentélyben, hogy lássam hatalmadat és dicsőségedet, mert szereteted az életnél is jobb. Ajkam téged, dicsőít. Miben nyilvánul meg Isten szeretete a legjobban? A legerőteljesebben Jézus Krisztusban, az evangéliumban. Az, hogy ugye mi mindannyian Istentől eltávolodtunk, Isten gyűlölőként. Ez erős szó, de én hiszem, hogy ez helyén való ezt mondani. És a Biblia is ezt mondja, hogy mi mindannyian úgy születtünk erre a világra, bűnösekként, hogy Isten gyűlölőként. És Isten mégis, látva a mi tönkretett állapotunkat, reménytelen állapotunkat, mindannyian ugye mit érdemelünk, poklot és tüzet és halált, örök halált és szenvedést, jogosan a bűneinket, Isten mégsem akarta ezt annyiban hagyni. És ezért elküldte Jézus Krisztust, az ő fiát, aki egyben Isten és ember, ugye, testélet, és ő volt egyedül képes arra, hogy kiigye azt a poharat, az Isten haragjának a poharát, senki más nem tudott volna. És azért, amiért ő ártatlanul szenvedett is, és elszenvedte helyettünk azt a szenvedést, amit mi érdemeltünk volna örökkön, örökké, ezért járulhatunk mi Isten elé, és jöhetünk hozzá újra, és lehetünk vele, jöhetünk az ő jelenlétében, lehetünk tiszták és szentek Jézus Krisztus érdeméért egyedül. Mindazok, akik benne hiszünk. És ez az egész, amiről az egész óra szól gyakorlatilag, hogy Istent megismerjük, és hogy őt tiszteljük, hogy őt szeressük teljes szívünkből, ez egyedül így lehetséges. Hogyha mi nem vagyunk Krisztusban, és nem fogadtuk el ezt a kegyelmet, és nem tapasztaltuk meg ezt a hatalmas szeretetet, amit ő adott és árasztott ki ránk Jézus Krisztusban, ebben a kegyelemben, hogy azt kapjuk, amit nem érdemelünk meg, tehát igazságot és szentséget és örök életet, ahelyett, amit érdemelnénk, pusztulást és örök szenvedést. És amikor ezt te megérted, és amikor ezt fel tudod fogni, hogy mit tett Isten Jézus Krisztusban érted, akkor leszel egyedül képes arra, hogy őt úgy imádjad, hogy úgy dicsőítsed és úgy szeressed, ahogy mi arra rendeltettünk és meg lettünk alkotva. Mert anélkül ez nem megy. Tehát ez, amire Isten alkotott bennünk, hogy ő dicsőítőként éljünk vele egy szeretett kapcsolatban, amit élvezünk, és ami nekünk gyönyörűséget ad, és boldogságot, ami az élet maga, ez abban állt helyre, hogy Jézus Krisztus eljött, és lehetővé tette számunkra azt, hogy az Atyához, hogy az Istenhez újra járulhassunk, hogy ő előtte lehessünk. Mert a bűneink elszakítottak tőle. De mivel Jézus Krisztus elvitte a balhét, és végzett a bűnnel, és a bűnnek az átkával, a halállal, ezért mi jöhetünk Isten elé tisztáként, az ő gyermekeiként szeretetben, és tényleg a Szent Lélek által kiálthatjuk, hogy Abbá, Atya. Mint ez a gyermeki, ez az apai, ez az intim apa-gyerek kapcsolat, amikor szaladsz oda az apukádhoz, és ő átölel téged, és ő fölemel téged, és ő véd téged, és ott van benned ez a vágyakozás, hogy ilyen apával, az én apukám, apával lehessen. Érted? És ez az egyedül, ami lehetővé teszi az evangélium az, hogy ez valóság legyen az életetekben. És én ezért szoktam ezt, ha most még egy alkalom lehetne, akkor az evangéliumon mennék kereszt, vagy hát végig, mert az evangélium nem csak az az üzenet, amit akkor hallasz, amikor megtérsz. És megérted, akkor megtérsz, és akkor csókolom viszontlátás, és akkor többet nem nagyon hallasz róla. Az evangéliumot folyamatosan kell magunknak hirdetni, mert ebben van az erő. A római levélnek az elején ugye ezt írja Pál, hogy nem szégyen azt az evangéliumot. Istennek az ereje. Tehát az Istennek a szeretete az evangéliumban nyilvánul meg, és ez az Istennek az ereje. És az evangéliumot én magam mivá teszem, újra és újra emlékeztetem magam, hirdetem magamnak, akkor leszek képes arra is, tényleg az adja nekem ezt az erőt, hogy tényleg tudjak Istenhez szaladni, tudjak őhozzá tényleg úgy odafutni, mint az édesapámhoz, és benne megtalálni ezt a nyugalmat, ezt a békességet. Én erre szeretném titeket bátorítani, keressétek őt ezen a néhány napon is, most itt a csendben, vonuljatok el, keressetek olyan alkalmakat, remélem lesz idő, tehát nem lesz mondom, annyira az időbeosztás zsúfolt, hogy ez ne legyen, hogy tényleg akár a reggeli órákban, vagy az esti órákban keressétek őt. És hogyha kérdéseitek vannak, tényleg nyugodtan, gondolom, Ádámhoz, vagy én is nagyon szívesen beszélek vele, bár én nem vagyok egy professzor, tehát én nem tudok minden kérdésre válaszolni. Nem, az lehet, hogy én tanultam bizonyos dolgokat, de én nem, nekem nincsen az a fajta végzettségem, hogy én itt azt mondjam, hogy mindenre tudok. De én nagyon szívesen beszélgetek bárkivel is. Vitatkozhatunk, imádkozhatunk együtt, beszélgethetünk együtt. Úgyhogy Facebookon megtaláltok, Csiha Marci, vegyetek föl, úgyhogy aztán találkozunk remélem még, jó? Imádkozunk! Drága Atyám, annyira hálás vagyok neked ezért az alkalomért, és köszönjük azt, hogy tényleg jót beszélgethettünk, és sok jó kérdés jött föl, és sok jó gondolat. És én csak kérlek téged azért, Uram, hogy azokban a dolgokban, ami kicsit ködösek számunkra, hogy talán most egy-két újabb kérdésünk van, te légy az, aki a választ nekünk megmutatod, és megadod, hogy tudjuk a te ígédet, hűségesen olvasni, hogy téged megismerhessünk jobban, és te légy az, aki megmutatod saját magadat, a te dicsőségedet nekünk, és igenis, hogy te vagy egyedül méltó arra, hogy tiéd legyen minden dicséret, és tisztelet, és hódolat. És kérlek, Uram, hogy hadd legyen tényleg ez a kapcsolat te veled személyes, egy szeretett kapcsolat, nem egy ilyen hideg, távoli kapcsolat, hanem tényleg egy meleg, bensőséges, intim kapcsolat a Teremtővel, az Alkotóval, aki által és lettünk teremtve, és aki számára mi lettünk teremtve. Kérlek, Uram, hogy Te segíts ebben, és használd ezt a néhány napot az életünkben most, hogy közelebb kerülhessünk Te hozzá, jobban megismerhessünk Téged. Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Thank you.